A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Önök a Trend FM és a China Media Group közös ezerarcú Kínát bemutató műsorsorozatának legújabb adását hallják. A következő percekben először egy interjút hallhatnak a Szent István Egyetem kertészettudományi karának tanárával, aki a 90-es évek óta segíti az észak-kelet-kínai Shaanxi tartomány cseresznyetermelőit. Professzor dr. Rothó Károllyal, a China Media Group munkatársa készített nemrég interjút, én ebből kaptam részleteket, és először tehát ezt osztom meg önökkel. Ezt követően arról lesz szó, hogy több európai szakértő szerint Kína gazdaságának fellendülése példát mutatott a világ országainak. Kérem, tartsanak velem!
Ezerarcú Kína.
A Szent István Egyetem kertészettudományi karának egyetemi tanára az 1990-es években járt először Kínában az ENSZ fejlesztési programjának keretében. Professzor dr. Rothó Károly azóta csaknem minden évben elutazott az észak-kelet-kínai Shaanxi tartományba, ahol az ottani cseresznyetermesztési technológiát tanulmányozza, illetve tanítja. Rothó professzor 2015-ben megkapta a kínai kormánytól a Barátság díjat, ami a Kínában külföldi szakértők számára adható legmagasabb kitüntetés, és mint kínai szerkesztőnk írja, évente körülbelül 50 külföldinek ítélik oda. A China Media Group munkatársa ez alkalomból készített interjút Rothó professzorral, és arra kérte, hogy először mondjon magáról néhány szót.
Dr. Rothó Károly vagyok, egyetemi tanára, Szent István Egyetem fenntartható kertészeti intézetében az MTA doktora. Szakterületem a fás növények szaporítása, az alanyok használata az oltvány előállításban, és ennek kapcsán olyan művelési rendszereket fejlesztettünk csontélyes gyümölcsök számára, amelyek lehetővé teszik a könnyű gyümölcsszedést. Cseresznyire kidolgozott módszerünk lett ismert az egész világon. Számos nemzetközi konferencián tarthattam erről előadásokat. Tagja vagyok a Nemzetközi Kertészeti Tudományos Társaság Cseresznye Munkabizottságának, s több cikluson keresztül elnöke voltam az alanykutatással foglalkozó nemzetközi bizottságnak is.
Mikor és milyen körülmények között találkozott először a kínai mezőgazdasággal?
1994-ben az ENSZ fejlesztési programok, a UNDP egyik amerikai projektigazgatója volt a vendégünk itt Magyarországon, aki látva az eredményeimet a cseresznyefák törpítésében, meghívott, hogy vegyek részt a projektben. 4 éven keresztül évente 3 hetet töltöttem Kínában, és akkor még az eléggé elmaradott, de nagyon jelentős mezőgazdasági termeléssel bíró Shaanxi tartományban. A faiskolai technológia fejlesztése és a cseresznyetermesztés meghonosítása ebben a tartományban, ez volt a feladatom, aminek sikerrel eleget is tettem. Ezt a projektet az ENSZ fejlesztési programok finanszírozta, és azóta viszont szinte minden évben meghívást kaptam a projekt folytatásaként a tartományi szervektől, illetve az Északnyugati Mezőgazdasági és Erdészeti Egyetemtől, aminek mindig örömmel tettem eleget.
A Kínai Északnyugati Mezőgazdasági és Erdészeti Egyetem külföldi szakértőjeként szinte minden évben Kínába jön a cseresznye növekedési időszakában és a helyszínen ad tanácsokat. Hogyan néz ki ez a munka és milyen eredményeket értek el az együttműködés keretében?
Shaanxi tartomány déli részén szubtrópusi gyümölcsöket és teát is termesztenek, míg a tartomány középső része hozzánk hasonló klímájú, az északi Belső Mongóliával határos magas fekvésű platókon viszont még a miénknél is hidegebb az időjárás. Az első években felmértük helyi szakemberekkel, elsősorban Cai professzorral a természeti adottságokat, és kiválasztottuk a cseresznye termesztésére alkalmas területeket. Mivel a területek zöme a Sárga folyó, a Huanghó melletti löszvidéken található, olyan alanyra, ez ugye a fák gyökerét adó komponens a gyümölcs termesztésben, olyan alanyra volt szükség, ami ezen a talajon is egészséges marad. Magyarországi tapasztalatok alapján a sajmegyre esett a választásunk, innen vittünk megfelelő vetőmagot, és ebből a kínai faiskolák csemetét neveltek, majd a magyar, illetve nagy gyümölcsű európai cseresznyefajtákkal beszemezve állítottuk elő a cseresznyefákat gyümölcsösök telepítésére. A választásunk sikeres volt, a magyar sajmeggyalanyon gyönyörűen díszlenek a fák, nem csak a löszvidéken, de a belső Mongóliával határos félsivatagi területeken is. Azóta 3-4 olyan faiskola jött létre a tartományban, amelyek évente összesen 3-4 millió cseresznyefát állítanak elő. És ezzel párhuzamosan, mint egy 5000 hektáron, ez körülbelül 75 ezer kínai holdnak felel meg, ez többszöröse a magyar cseresznyetermesztő területnek. Telepítettek ebben a tartományban kínai gazdák, különböző vállalatok intenzív cseresznyeültetvényeket az én útmutatásom szerint, és a mi általunk kidolgozott koronaalakítási és metszési módszereinket alkalmazva. Olyan sikere lett a cseresznyének, hogy a jelenlegi terület többszörösére kívánják növelni a cseresznyeültetvényeket. A cseresznye Kínában olyan hasznot hoz a gazdáknak, hogy akik cseresznyét telepítettek, a kerékpárjukat először motorbiciklire, aztán ma már az ügyes gazdák nem csak hogy motorbiciklivel, hanem legújabb autókkal járnak, mindig jobb közlekedési eszközökre váltottak. A kiemelkedő profitnak az az oka, hogy a cseresznye árát különösen a holdújévi időszakban a chilei import határozza meg, ezzel szemben a belföldi, a hazai termelés pedig jóval kisebb költséggel folytatható. Olcsóbb az anyag, a munkabér és kisebb a szállítási költség. A cseresznyeültetvények a gyümölcstermesztés mellett a turizmusban is hasznosulnak. Cseresznye virágzáskor sok városi látogatót vonzanak, éréskor pedig szedd magad akciókkal várják a termelők a turistákat. A shenzhi vállalkozók már egy másik tartományban, a Xinjiang Uyghur autonóm tartományban is terjesztik a cseresznyét, faiskolákat létesítettek azon a helyszínen, és az alkalmas öntözhető területeken, a sivatag szélén, peremén elindult ott is a cseresznye telepítése.
Itt az eredeti interjúban kínai kollégám elmondja, hogy Kína mezőgazdasági nagyhatalom. Ezt követően arra kéri Hrotko Károly professzort, hogy mivel sokszor járt Kínába, és így feltételezi, hogy jól is ismeri a hatalmas ázsiai országot, mesélj el, milyen benyomásai vannak a kínai mezőgazdaságról, a falvakról és a gazdákról.
A kínai mezőgazdaságról benyomásaimat elsősorban az északnyugati tartományokban szereztem, de jártam Belső Mongóliában és Shandong tartományban is. Az északnyugati területeken a kis családi gazdaságok jellemzőek, amelyek a falu közösségekben jól szervezetten néhány termékre specializálódnak. Láttam ilyen jó példákat a cseresznye vonatkozásában is. Emellett kevés, nagyobb területen gazdálkodó vállalkozás is működik. Ami azonnal szembe tűnik, hogy az évszázados hagyományos technológiákat megtartva a legkorszerű elektronikai eszközöket is teljes természetességgel használják. A falvakban a látványos fejlődés mellett mindenütt tetten érhető a hagyományokhoz való ragaszkodás. Az öntözés, az öntöző csatornák működtetése évezredes hagyományokra visszavezethetően működik ma is. Jellemző a sok és sokféle zöldségtermelése, vetésforgóban évente több kultúrát is nevelnek, elő- vagy utóveteményként. 25 évvel ezelőtt kis traktorokat még csak szállításra használták a falvakban, a faiskolákban jellemző volt az összvérek vontatta eszközök használata. Ma ilyesmivel csak a nagyon távoli, esetleg hegyvidéki területeken találkozni. A nagy faiskolákban már gépeket használnak a talajművelésre, és ami mindenütt feltűnő, a több száz éves technológiák mellett mindenütt ott van a korszerű elektronika. A növényházakban való termesztés főleg a zöldségfélékre jellemző, de gyümölcsökkel, főleg cseresznyével is próbálkoznak, mivel a koraiság jelentős piaci árelőnyt biztosít. Különösen érzékelhető ez, amikor gyorsvasúton utazunk a tengerpart Csintao felé, több száz kilométeren át fóliaházak mellett robog el a vonat. A kínai mezőgazdaság előtt komoly kihívás a növekvő népesség egészséges élelmiszerrel való ellátása. Ezen a téren jelentős előrelépést látok az általam ismert 25 év alatt. Jelentősen megnőtt a zöldség és gyümölcsfogyasztás, és az ehhez szükséges kínálat is. Az emberek fogékonyak az új módszerekre, technológiai fejlődés mindenütt megjelenik, de csak azok az újítások, külföldről behozott módszerek maradnak meg, honosodnak meg Kínában, azok épülnek be szervesen az életükbe, amelyeket magukévá tudnak tenni, asszimilálják a kínai gondolkodásba, a saját hagyományaik, szokásaik világába.
Itt az eredeti interjúban a kínai riporter elmondja, hogy a kínai kormány barátságdíja a legmagasabb kitüntetés az olyan külföldi szakértők számára, akik kiemelkedően járultak hozzá Kína modernizációjához, reformjaihoz és nyitásához. Mint elmondta, évente 50 külföldinek ítélik oda. Protkó Károly professzor 2015-ben nyerte el ezt a díjat, és itt a kínai kollégám az eredetiben arra kéri, hogy mondja el, milyen érzés volt megkapni ezt a kínai elismerést.
Nem számítottam erre a kiemelkedő és magas elismerésre. Első és mindeddig egyetlen magyar állampolgárként kaptam meg ezt a díjat, ami rendkívüli elemelő érzés volt. Átvenni a népi gyűlés nagy csarnokában a Tiananmen téren. Sosem felejtem el, amit Li Keqiang miniszterelnök úr mondott a kitüntetetteket köszöntő beszédében. Azt mondta, ehhez a díjhoz ugyan nem jár pénzjutalom, mint például egy Nobel-díjhoz, de ennek a díjnak az értékét az adja, hogy közel 1,5 milliárd ember köszönetét fejezi ki. Ezt a hálát éreztem mindvégig, amikor a kínai parasztok között tanítottam őket arra, hogyan kell a cseresznyefákat metszeni, és öröm volt látni a cseresznye termelő gazdák anyagi felemelkedését. Örülök és büszke vagyok rá, hogy szerint tudásommal hozzájárulhattam több ezer kínai parasztcsalád életkörülményeinek a javításához.
Az interjú ezen részén a China Media Group munkatársa arról beszél, hogy Kína több mint 700 millió falusi szegény embert emelt ki sikeresen a szegénységből. A kínai kommunista párt ígérete szerint 2020 végéig az összes falusi szegényt kiszabadítják a szegénységből. Ön szerint ez a cél elérhető ebben az évben? És hogyan látja Kína óriási erőfeszítéseit és eredményeit a szegénység felszámolásában?
A kínai párt és állami vezetésnek határozott, kinyilvánított szándéka, hogy kiemelje a falusi lakosságot a szegénységből, és javítsa a szegény rétegek életkörülményeit. Az elmúlt negyed századra visszatekintve jól láthatóan ez a törekvés lépésről lépésre megvalósul. 25 évvel ezelőtt olyan falvakban, kisvárosokban járhattam az északnyugati tartományokban, ahol a közlekedés, a lakáskörülmények, a higiéniai viszonyok évszázados elmaradottságot mutattak. Mára ez megváltozott. Negyed század alatt azt az utat, amit akkor egy napi zögykölődéssel járhatatlan utakon tettünk meg, azt ma egy óra alatt meg lehet tenni korszerű autópályákon. Az Északnyugati Mezőgazdasági és Erdészeti Egyetem korszerű kampusz a Yanglingban irigylésre méltó feltételeket biztosít a diákoknak, az oktatóknak és a kutatóknak, mondhatni amerikai színvonalon, világszínvonalon és felszereltséggel. A mezőgazdaság fejlődésének kulcskérdése az oktatás és a kutatás, és ebben Kína követendő példát mutat a világnak. Nem csak kínaiak ott a hallgatók, hanem jönnek a világ minden tájáról. És természetesen itt nálunk is, a Szent István Egyetemen Magyarországon sok a kínai hallgató, akiket örömmel látok és tanítok. Egymást kölcsönösen tanítva, egymástól tanulva és a különböző kultúrákat megismerve és tisztelve lehet csak a modern világunkban előre jutni. Örülök, hogy az általam művelt tudományterület eredményeivel nem csak elméleti területen, hanem a gyakorlatban is segíthettem azt a törekvést, hogy hozzájáruljunk a falusi szegénység felszámolásához.
Az interjú végén a China Media Group munkatársa arról kérdezte Rotko professzort, hogy a mezőgazdaságon kívül általában más területeire is figyele Kínának, például a gazdaság, a kereskedelem helyzetére, a kínai-amerikai kapcsolatokra és a koronavírus járvány elleni küzdelemre.
Kína vitathatatlanul már a világ egyik vezető gazdasági és politikai hatalmává fejlődött, ezt a világon mindenütt elismerik. Ezt bizonyítják számos technológiai terület eredményei, az elektronika, informatika, űrkutatás, autóipar, stb. Területén. És ebben a tudományos kutatás nemzetközi együttműködése nélkülözhetetlen. Ez látszott a barátságdíj kitüntetettjeinek összetételében is. A világ minden kontinenséről voltak ott tudósok, fejlesztési szakemberek. A mi cseresznye projektünkben is működtek közre többek között amerikai, német, holland szakemberek. Ez a nemzetköziség ma egyre inkább jellemző. Ha a világ minden országával a kölcsönös tisztelet és az érdekek a kulturális különbségek figyelembevételével alakítják a kapcsolatokat, ez a technológiai fejlődést jelentősen elősegítheti. És ez érvényes az emberiséget jelenleg veszélyeztető koronavírus elleni védekezésben is. Csak a nemzetközi összefogás és együttműködés lehet eredményes. Természetesen ellentétes politikai érdekek időszakosan fékezhetik ezt a tendenciát, alakulhatnak ki viták, de nincs más út a jövőben, csak is a nemzetek együttműködése.
Az elmúlt percekben professzor dr. Rotko Károllyal, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának tanárával hallottak egy interjút, aki az 1990-es évek óta segíti az észak-kelet kínai Shaanxi tartomány cseresznyetermelőit.
Ezer arcú Kína.
És most arról, hogy nem csak a magyar Rotko professzor szól elismeréssel a kínai fejlődésről, de több európai szakértő szerint is Kína gazdaságának fellendülése példát mutatott a világországainak. Az év második negyedévében Kína gazdasága 3,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A növekedés negatívról pozitívra változott. Kína gazdaságának fokozatos fellendüléséről Katarina Zekics, a Szerb Nemzetközi Politikai és Gazdasági Kutatóintézet kutatója, a China Media Group tudósítójának adott interjújában elmondta, hogy Kína jól végezte a COVID-19 járvány megelőzést és ellenőrzést, miközben aktívan előmozdította a gazdaság újraindulását. Mint Zekics elmondta, a kínai gazdaság fokozatosan fellendült, és az ország gazdaságának második negyedévi növekedése negatívról pozitívra változott, megmutatva a kínai gazdaság óriási ellenálló képességét és potenciáját. A kínai vezetők hosszú távú gazdaságfejlesztési tervei garantálták a kínai gazdaság folyamatos fejlődését, mondta Zekics. Hozzátéve, hogy a kínai gazdaság az úgynevezett új normalitás felé haladásának folyamatában az ország gazdaság struktúráját folyamatosan optimalizálja. Kína gazdasági fejlődése stabilabb lett, most minden országnak az új normalitás helyzetével kell szembenéznie, tehát mindenkinek tanulni kell Kínától, és meg kell találni a fejlődési utat az új normalitás helyzetében, tette hozzá Katarina Zekics, a Szerb Nemzetközi Politikai és Gazdasági Kutatóintézet kutatója kínai szerkesztőink szerint. Gonzalo Garland, a spanyol IE Egyetem elnöke, az intézmény üzleti főiskolájának makroökonomiai docense egy interjújában arról beszélt, hogy a kínai kormány hatékonyan ellenőrizte a COVID-19 járvány terjedését, emiatt a kínai gazdaságot érintő negatív hatás ebben az évben nem lesz túl súlyos, és a kínai piac továbbra is optimista lehet a világgal szemben. Gonzalo Garland hozzátette azt is, ez a COVID-19 járvány az emberiség legsúlyosabb válsága az elmúlt 100 évben, és a világgazdaságra gyakorolt hatása még a 2008-as globális pénzügyi válságot is meghaladta. Ez a hatás globális és Kína gazdaságát is érintette, de egész 2020-at tekintve a kínai gazdaságra gyakorolt hatás sokkal kisebb lehet, mint a világ többi országában. Kína fokozatosan visszatért a normális termeléshez és élethez, a kínai kormány hatékony járványügyi ellenőrzése révén 2020-ban a járvány miatt a kínai gazdaságot érintő negatív hatások nem lesznek túl súlyosak. A spanyol docens véleménye szerint a járvány után Kína, illetve a feltörekvő gazdaságok továbbra is gyorsan fognak fejlődni. Az 1990-es években Kína bevezette a gazdasági reformot és a piaci nyitást, és felgyorsította a gazdasági fejlődést. A COVID-19 járvány után Kína hatalmas gazdaságként óriási fejlesztési potenciállal rendelkezik, és a külföldi tőke érdeklődése továbbra is növekszik Kínában. A kínai gazdaság kulcs szerepet játszik a globális gazdaság fejlődésében, és továbbra is a világgazdasági növekedés egyik fontos hajtóereje, írják a spanyol IE Egyetem alelnökét, az egyetem üzleti főiskolájának makroökonomiai docensét, Gonzalo Garlandot idézve kínai szerkesztőink.
Ezer arcú Kína.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, de holnap ugyanitt ugyanebben az időpontban ismét jelentkezem az Ezerarcú Kína gazdasági, technológiai, társadalmi, politikai és kulturális érdekességeivel, valamint a kínai járvány elleni védekezés legfrissebb fejleményeivel. A kínai szerkesztők nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is a Trend FM-et, ahol nem sokára a hírek következnek, további kellemes rádiózást kívánok, Lakatos Lászlót hallották.